Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 181. jobboldali robotok adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok, és nem vagyok jobboldali robot.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, szintén nem vagyok jobboldali robot, hanem ezzel szemben, nem is tudom, középen álló humán vagyok, azt lehet mondani, hogy annak van bármi értelme. Nem tudom.
Az majd a következő, a centrista humánok.
Az a centrohumán.
Esetleg szélső baloldali állatokkal folytathatjuk a 183. adásban.
De ez a centrista humán, ez ilyen gibsoni furaságnak hangzik, nem ilyen cyberpunk cuccnak.
Abban élünk benne, én napról napra erre jövök rá, hogy cyberpunk furaságokkal vagyunk körbevéve tulajdonképpen. Például képzeld el, múlt héten részt vettem a Múdomok éjszakája kapcsán egy beszélgetésben, ahol Fuchs Peti haverommal beszélgettünk, hát biopunkról, biohackelésről, meg hasonló dolgokról, és ahhoz googliztam össze mindenféle dolgokat, és megtudtam például azt, hogy bár a mesterséges spektermékenyítésnek az a verziója, hogy fogsz egy fecskendőnyi spermát, és azt befecskendezed egy nőbe, és reméled, hogy még mindig gyorsan úsznak, az otthon a fürdőkádban elvégezhető dolog, sőt, fürdőkád sem kell hozzá. Ennek ellenére ezt 3 évig lehet büntetni, ez ugyanis a BTK 175-ös paragrafusának a megszegése, amely az emberi test tiltott felhasználása.
Aha, de melyik része a büntetendő? Az, hogy egy fecskendőt dug be bárki, vagy az, hogy aztán abból ondót lövel?
Ez a folyamat maga. Aki emberi gént sejtett, ivarsejtett, embriót, szervet, szövetet, halott testét, annak részét, illetve halott magzatot jogrendesen megszerez, vagyoni hazaszerzés véget forgalomhoz, kereskedik vele, és akkor még vannak itt különböző dolgok. Emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás során létrejött izére is, embrióra is érvényes, és így tovább. És hogy direkt olyan, ami a fecskendővel befecskendezést érinti, olyan nincsen, de ez alá szoknák. Ha lenne erre példa, be cipőkanalazni azt is.
Hát nem akarok nagyon mélyen belekötni a egyébként nagyon blikfangos állításba, de amit felsoroltál, abba szerintem ez a tevékenység nem esik bele. Megszerez?
Igen. Illetve bocsánat, ha a spermáért fizettél, akkor biztos, hogy ez alá esik.
Hát akkor igen, de spermát megszerezni, az szerintem az legális. Nem? De. Meg hát szóval olyan van, hogy az ember spermát ad egy csomó esetben, és nem csak a nagyon közismert esetekben, és nem csak mondjuk a spermabank betét elhelyezésben. Ez érdekes, ezt mindig úgy képzeltem egyébként, hogy a spermabank az a hely, ahol az ember beteszi a spermáját, és aztán később kivesz többet, vagy szóval nem tudom, hogy kamat van. Sehogy máshogy nem tudom elképzelni, és hogy van egy ilyen páncélterem, ilyen kis fiokokkal, és de pedig aztán megtudtam, hogy valójában nem ez a helyzet, nem így működik. Na de vissza, tehát igen, szóval, hogy az ember mondjuk, mit tudom, vizsgálatok esetében is kénytelen olykor spermát adni a labor számára, és akkor az most, az jogos, az jogosított, tehát az erre feljogosított személyek csinálhatnak ilyet?
Valószínűleg igen, tehát ennek a törvénynek biztos, hogy van folytatása, mert hogyha ezt egészségügyi szolgáltató alkalmazottja a foglalkozása körében követi el a tiltott felhasználást, akkor a két évvel többet fog miatta ülni.
Hogy ez minősített eset. Aha, értem. Tehát, hogyha mondjuk egy laborban leadott spermát más célra használják fel, mint az elemzés, akkor ott nagyon súlyos bűncselekmény követődik el. Tudom én, hogyha valaki ilyen tiltott kozmetikumokat állít elő belőle.
Illetve lehet még üzletszerűen és bűnszövetségben is elvégezni ezt, hogy meglegyen az összes módosító tölgyfalombokkal és gyémántokkal.
Te figyelj, Kertes, hogyan keveredtünk ebbe a témába? Azt mondd már meg. A Múzeumok éjszakája kapcsán erről beszélgettetek?
Ez csak az egyik vadhajtása volt ennek a beszélgetésnek, de gyakorlatilag az, hogy van jelen a civil életben a biológia, meg a mit lehet, mit nem lehet.
Jaj, biohackelés.
És hogy mennyire élünk gibsoni világban, illetve az gibsoni világa egyébként, hogyha a megfelelő üzletbe mész be a ex-ganzgyárban, ami most kínai piac, akkor a csodálatos Pfizer Albániának a Európában nem árusítható potenciál növelőit is meg lehet találni pult alatt. És milyen csomag eurókért adnak mekkora adagokat belőle.
Értem. Érdekes. Jó, nem annyira érdekes. Mindegy. De úgy elgondolkodtam rajta, hogy milyen lehet a Pfizer Albániának a potencia növelő szere.
Illetve azt hallottam, de ez Péternek az infó, én nem láttam még eladva. Ő viszont egy közös ismerősünkkel együtt nézelődött egyszer. Egyébként hamis iPhone-t kerestek szintén megnézés céljából. Hogy a Kamagra nevű indiai Viagra is népszerű még ugyanezen a piacon, amivel ez a baj, hogyha ha pekked van, akkor megáll tőle a szíved, ha nem, akkor feláll. Már nem a szíved.
Hát szerintem az összes ilyen merevedés segítőszerrel van valami ilyesmi, hogy azért az nem szokott nagyon nagy barátja lenni mondjuk a szívbetegeknek, azt hiszem. Jó, mindegy, hát ezzel majd még elgondolkodunk a jövőben. Egy fontos kanyar azonban kimaradt az adás elkezdéséből, mert egyből fejest ugrottunk a sperma medencébe. Szóval, hogy ugyanis azt akartam elmondani, amit nem szoktunk soha elmondani, hogy hogyan lehet velünk kommunikálni. És azért akartam ezt elmondani, mert arra jöttem rá, hogy például a múlt adásban már nagyon sok mindenben kértük a hallgatók hát tevékeny közreműködését, vagy segítségét, vagy eszét, okosságát. Például, hogy ugyan magyarázzák már el, legyenek olyan jók, hogy mit csinál több tízezer ember egy multinál, aminek egy terméke van. Meg aztán itt volt az a csodálatos nyereményjáték, amiben Xiaomi Redmi Note 2 tokot lehetett nyerni, pusztán azzal valaki azt mondja, hogy én akarok nyerni. És egy fia hozzászólás sem érkezett, ugyanakkor valaki a közelmúltban rám írt messengeren, az én saját messengeremen, hogy valamit szeretne mondani az adáshoz, de hát nem tudja, hogy hol kéne, úgyhogy itt talált meg, és itt ír rám. És azért arra gondoltam, hogy esetleg az lehet az akadály, hogy azért nem beszélgettek velünk, kedves hallgatók, vagy nem okosítotok fel minket, amikor pedig fel tudnátok minket okosítani, mert nem tudjátok, hogy az hogy lehet. És hát akkor most elmondjuk, hogy egyrészt elsősorban és legfőképpen van egy weboldal a műsornak, amit metiheteor.hu címen lehet elérni, és ott bizony van komment szekció, minden adás alá lehet kommenteket betolni, ami nem jelenik meg egyből, tehát aki először kommentel nálunk, azt jóvá kell hagyni, és azt mondjuk egy-két óra, mire észrevesszük, hogy jött egy komment, lehet, hogy csak 10 perc, lehet, hogy egy óra, és akkor rányomunk egy approve-ot, és onnantól kezdve már lehet szabadon és jóváhagyás nélkül kommentelni. Szóval, hogy van ez a felület, aztán van a Facebook, ahol a facebook.com/metiheteor címen elérhető az adásunk oldala, és ahol minden adáshoz megjelenik egy poszt. Ez alá is lehet kommentelni. És ráadásul ilyen létezik az info@metiheteor.hu e-mail cím, amit mind a ketten megkapunk, és azt szokott rá válaszolni, aki előbb ér oda.
És azt is tedd akkor még hozzá, hogy van még emellett a Facebookon egy üzenetküldési lehetőség a mi oldalunknak. Ez az, amit átlag egy-két hét késéssel veszünk észre, ezt te használjátok.
Igen, ez egy nagyon fontos kiegészítés. Valóban tényleg, én mai napig nem értem, hogy van az, hogy lehet Facebook page-nek üzenetet küldeni, és hogyha lehet, akkor viszont cserébe miért nem szól a Facebook, hogyha ez megtörténik.
De hagyd nekik ötleteket, végre valami, amiről nem küldenek értesítést, hogy az van. Mi több ilyen kéne. Vissza a meglepetéseket a Facebookba.
Hát jó, mondjuk. De ha már itt a felsorolásnál tartunk, biztos van Twitter accountunk is, de nyilván nem szoktunk rajta twitterezni, vagy szoktunk? Én nem szoktam.
Szerintem nem. A saját Twitter accountom van a kukackelt, etkelt, azt viszont nézem. Állandó jelleg nyitva, vagy nyitvább van, mint a Facebook, lehet ott el lehet éppen érni. Itt innen viszont copy-paste-szel kerül át Ferihez bármely, amit odaírtok.
Igen, és most biztos meglephetnék a kedves hallgatókat azzal, hogy mondjuk van egy Instagram accountunk, ahol hetente 4-5-ször fürdőruhás fotókat szoktunk magunkról kitenni, így kézből, felülről szelfizve, csücsörítéssel, de ez nem igaz, valójában Instagram accountunk szerintem nincsen, vagy ha mégis van, az súlyos hiba, és mindenképpen arra reagálunk, hogy nem töltjük oda a fotókat, mert egy podcast marra nehezen tudná lefotózni saját magát, vagy nagyon sokat kéne gondolkodni. Úgyhogy Instán nem vagyunk, meg Musical.ly-n sem, meg Ask.fm-en sem. Felsoroljunk még pár szolgáltatást, ahol nem vagyunk elérhetők?
Igen, nem vagyunk Pászton, nem vagyunk Ellón, nem vagyunk Mastodonon.
Orkuton már senki nincs, így mi se.
mixen nem vagyunk, aki pedig megtalál minket Ivi-ben, az piros pontot kap.
Az nyer egy SoundCloud előfizetést, ahol nem vagyunk.
A SoundCloudot ne sorsoljunk ki, szerintem az túlzott a mainstream, de mondjuk egy MySpace-t bármikor.
Ja, viszont az iTunes-on lehet minket 5 csillagozni. Na, azt szokták még elmondani a podcasterek, tudtam, hogy valamit kifelejtek, hogy menjetek be az iTunes-ra, keressetek meg minket, és adjatok 5 csillagot.
Fordul, akkor kevesebbet is lehet adni, tehát a lehetőség az megvan, bár az 5-nek örülünk a legjobban.
Igen, és akkor ez a mai divat szerint úgy szokott végződni, hogy és ha tetszett a videóm, akkor subscribe-oljatok, és nyomjatok egy lájkot. Ezt ilyen magas hangon kell mondani mindenképp.
Viszont azon gondolkodtam el, hogy igazából Instagramunk akár lehetne is, és pont annak az ötletnek a mentén, amit múlt héten adás után mondtam neked, hogy írtam rád egyszer csak, amikor volt egy ilyen 25 hülyeséggel megdobállak session. Mégpedig azt, hogy nekem annyira megtetszett a Walt Mosbernek ez a Mi van Walt bácsinak a szekrényében, és ezek a retro kügyük, ezekről mit gondol, hogyha nem is ebben az adásban, mert abszolút nem készültem vele, de elővehetnénk egy-két dolgot a saját szekrényeinkből, megmutatni, megfotózni, beszélni róla egy kicsit, illetve hát egyébként ti is küldhettek nekünk ilyeneket, hogyha már mi megmutattuk, hogy mire gondolunk, mert ha mindenkinél annyi ilyen kellemes nosztalgiát ébresztő retro szar van, amire soha nem lesz szükség, ezt mindenki tudja róla, és mindig leporolása után azzal rakja vissza a polcra, hogy ez még egyszer nagyon jó lesz.
Nagyon örülök, hogy ezt felvetetted. Abban az esetben, hogyha kezeled az accountot, és rendszeresen posztolsz rajta, akkor én boldogan küldöm a viccesebbnél viccesebb fotókat a régi tech kütyükről, amik valóban izgalmas sorokba rendeződve állnak fönt a padláson, és tényleg őszintén örömmel beszélnék róluk egy csomót.
Ki fog dolgozni egy draftot a meetinghez?
Nagyon jó, akkor ezt beütemezzük, és aztán egy rövid PPT megtekintése után döntünk róla. Addig viszont, amíg ez el nem indul, már csak egyetlen webcímet nem mondunk el, amit pedig illenék elmondani, ez a patreon.com/metiheteor. A Patreon egy olyan oldal, ahol támogatni lehet a hallgatók, fogyasztók, ez az a fogyasztók, a jó szó, a fogyasztók számára szeretnivaló, vagy rajonganivaló, vagy kedvelt tartalmakat, mégpedig oly módon, hogy pici összeget, vagy egy marha nagy összeget meghatároz az ember, és azt havonta levonja a kártyájáról a Patreon, és elküldi az így támogatott adáskészítőknek, avagy más tartalomelőállítóknak, akik aztán ezt az adás vagy a tartalom jobb minőségi V csiszolására fordítanak, vagy elmennek belőle nyaralni. Szabadon választott, szóval patreon.com/metiheteor, és ott is szoktunk posztolni. Mondhatnám, hogyha ez nem úgy lenne, hogy tavaly télen posztoltunk utoljára, plusz a múltkori adás kapcsán, amikor valaki nagyon lecseszett minket, hogy de a tavaly tél óta semmi, most megint felmelegítettük az ottani posztolási hajlandóságunkat, a kelt.
És a következő adásnapra is ki fog oda kerülni, hiszen most már ezt így felírtam magamnak, hogy kell csinálni.
Nagyon szuper.
És hát mivel most már tudják, hogy hol lakunk meg minden, nem akarok lófejet a ház elé.
Nagyon helyes. Semmiképp lófejek nem állnak jól az ember házának.
Jut eszembe a lófej.
Ilyesmit.
Pont lófej. Ma délután láttam, még a lófejnél is kényelmetlenebb dolgok, kategóriás dolgot, amennyiben a szegény Everetti lakosság, ami egy amerikai város Washington államban, nem elég, hogy a legszemét módon melegebb estét vagy éjszakát kellett végigjelvezze a napokban, úgyis, mint 26-án, tehát ma, illetve tegnap este, hanem, mivel van kikötője, és ott éppen szereltek egy a tugboatot, hogy mondjuk magyarul, te jó Isten, az, ami így húzza-vonja a hajókat.
Ja, tolóhajó.
Egy tolóhajót, és sikerült valahogyan összekötni kettő olyan madzagot, ami nem kellett volna, ezért egész éjszaka szólt a kötkürtje. És ma pedig egy rövid közleményt adott ki a kikötő, hogy kedves lakosság, sűrű elnézés.
Ez mennyire menő már. És ugye egész biztosak lehetünk benne, hogy ez az a dolog, ami Everettben így történik, míg mondjuk, ha teszem azt a BKK egyik eszközet csinálna valami ilyesmit, akkor lenne egy hosszú videóban egy nyilatkozat arról, hogy megvizsgáltuk, nem, a beszállító megvizsgálta az eszközt, és nem találtunk hibára utaló nyomokat, illetve, mint ezt ma konkrétan idézhetem is, mert ma hallottam a rádióban, a tapasztalt hibák túlnyomó többsége nem volt veszélyes az utazó közönségre. Amiben ugye implicit el van rejtve az, hogy kisebb része pedig de. De nincs baj.
Nagyon jó. Nézzétek, úgy is lehet kommunikálni, hogy a beszállító megvizsgálta, igen, a kötkört működik.
A teszt sikeres volt.
Igen.
Oké. Okay. Pipa. Annyira szeretem, amikor egy vállalat elnézést kér. Én azt imádom. Mindegy, hogy miért kér elnézést. Akkor is, amikor azt te izének szoktad minősíteni ilyen üres PR-nak, és ilyen kimódolt, tudom, ilyen lájkgyűjtési akciónak, én akkor is bírom, hogyha valaki beismeri a hibáját, és azt mondja, hogy igen, elcsesztük, bocs, legközelebb jobban figyelünk, akkor azt tökre bírom. És olyan fura, hogy abban a világban, ami egyébként attól zsizseg most már, hogy hibázni nem, hogy jó, nem, hogy tanulságos, de egyenesen kötelező, ott ezt így az egyén szintjén tökéletesen, vagy tökére fejlesztették mondjuk a szilíciumvölgyben. Cégszinten meg egyszerűen a hibázást beismerni nagyon-nagyon-nagyon ritkán és nehezen tudják.
Annak idején, amikor multitoolt vettem, amit az az eszköz, ami minden jól felkészült embernek van, és minden jól felkészült ember nagyon ritkán használja, mert vannak helyette rendes szerszámai is. Akkor kiválasztottam az egyik márkát, tök mindegy igazából, hogy melyik is ez, mert a haverom azt mesélte, hogy amikor ő az övét vette, és egyszer csak kitörte belőle nem tudom melyik szerszámot, akkor elment az amúgy amerikai cégnek a magyar képviseletére, ahol elkezdett szabadkozni, hogy hát se számla nincsen, meg se doboz, se semmi, ráadásul 5 éve vette, és nem is ebben az országban. Amire egy megnézte a mester ott a eszközt, hogy igen, ez valóban el van törve, beszólt a raktár, hogy hozzanak egy pont ugyanolyat, kezébe nyomta, elvette a töröttet, és mondta, hogy a legközelebb megint eltörik, akkor ugyanezre a címre lesz szíves visszahozni, akárhány év múlva is.
Uh-huh. Bizony, van ilyen. Megjegyzem azért ilyen, tehát amikor ilyen fizikai tárgyról van szó, akkor egyre inkább van mindenfelé. Már úgy értem nálunk is.
Uh-huh.
Hát, oké, a kötkürt csodálatos történetével meg is kezdhetjük az adásnak a valós részét, ahol igazi dolgokról beszélünk, de mindenek előtt meg kell kérdeznem, hogy a OnePlus 5, tehát a OnePlus nevű kínai mobiltelefon startupnak a legfrissebb modellje, az mitől annyira szupermenő, hogy minden újság írt róla egy hosszú cikket? Te tudod?
Hát a gyanú az azt mondatja velem, hogy egy csomó újságíró kiment megnézni a telefont, és ezért cserébe megírták a cikket.
De OnePlus egyébként... berlini bemutató?
Ahogy OnePlus egyébként szokás szeretni, mert hogy megfizető áron szokott nagyjából csúcstelefonokat csinálni, de hogy úgy nincsen beleírva a naptáramba, hogy május 48-a OnePlus bemutató sör kell legyen a hűtőbe, és be kell kapcsolni a tévét, hogy nézzem, hogy mit mondanak el róla.
Igen, a OnePlus, amikor indult, akkor egy kifejezetten izgalmas startup volt, aki azt célozta be, hogy jó áron, nagyon jó specifikáció, jó gyártású, mármint, hogy jól, klasszul összerakott telefonokat adjanak. Nem 16 modellel indultak, hanem csak egyel, és ugye ők voltak arról híresek, hogy nem lehetett csak úgy venni tőlük, hanem csak ajánlással, mint az IVIV-nél kellett egy ajánló, hogy vehessél OnePlus-t valaki, aki már vett OnePlus-t.
Azt hiszem, ez a sorbanállás azóta is van, nem?
Tehát, nem, nincs ezt a, azt hiszem a hármasnál eltörölték, vagy a négyesnél, most már mindenki vehet. Nem, négyes nincsen, bocsánat, ugye OnePlus 4 nincsen, mert a 4 az valami szerencsétlen szám, az olyan, mint az európai kultúrában 13, úgyhogy ezért a OnePlus 3 után jött a OnePlus 5. Ami viszont, és akkor itt kapcsolódik az én kérdésemhez a tény, kupac, a OnePlus 5 egy teljesen unalmas, tök jó specifikációjú telefon, tehát van benne sok RAM, meg sok processzormag, meg OLED screen, meg egy jó fényképezőgép, de nincsen benne semmi érdekes, tehát egy nyamvat faltól falig kijelző, vagy egy kijelző alá rejtett új lenyomatolvasó, vagy egy térérzéke, vagy egy AR funkció, vagy egy nem tudom, bármi, itt semmi nincsen benne, csak egy jó telefon, tényleg, biztosan. És hogy nem tudom, egy hete így döng zajong a sajtó arról, hogy itt a OnePlus 5. Nem értem, hogy miért. Mi került el az én figyelmemet, ami miatt a OnePlusba kéne szerelmesnek lennem?
Lehet, hogy nem a figyelmedet került el, hanem az a szituáció van, hogy semmi olyan rohadt unalmas dolog nincsen, olyan terület nincsen még egy, mint az okostelefon. Tehát, hogy egy darabig elszórakoztunk azon, hogy egyes telefonok kigyulladnak, egy darabig elszórakoztunk azon, hogy az Apple-nek nincsen jack dugója, de hogy azért így ennyi. Tehát olyan bődületesen nagy hírek nem voltak.
Úgy érted, hogy uborka szezon van, és azért a OnePlus
két éve
megjelenése. Hát azért ez nem igaz, két éve biztos nincs, vagy legalábbis mondjuk inkább úgy, hogy ott vannak, mit tudom én, Pixel telefon, meg Nokia 3310-es. Szóval azért úgy néha-néha felbukkannak olyan dolgok, amiről lehet írni, nem mint hogyha...
Jó, de a Nokia 3310-es az pont semmire nem mozgatja a világot. Tehát a Nokia 3310-es az a megpróbált olyan lenni, mint a Dacia, hogy egy kicsit így visszahoz egy márkát, és akkor ehhez képest hát az jött ki, hogy az egy ilyen semmi. Az egy ügyes marketing kampány. Drágább volt, mint egy óriás plakát, de legalább többen írtak róla.
Így. Nem is azt mondom, hogy megváltoztatta a világot, tehát azt nem tudom, hogy az elmúlt két évben volt olyan telefon, ami fordította a világbenésén. Talán tényleg nem. Bár az, hogy a Huawei először talán, és aztán az iPhone is behozta a két kamerás hátlapi fényképezőt, az talán valamit jelentett. Nem, jó, ez a behozta, ó, bocsánat, szégyellem magam, tehát nem, persze mindig vannak korábbiak egyebek, mert például nekem is egy olyan régi HTC-n van, aminek két kamerája van a hátulján.
Volt egy darabig, amíg az volt a jövő, hogy ilyen moduláris összerakós, meg fair telefon volt, ezt nagyrészt végig is beszéltük annó.
Igen.
De hogy az is eltűnt most. Tehát ha most megkérdezel, hogy mi az okostelefon jövője, akkor nagy buta szemekkel próbálok kikérni a pultnál még egy rumot.
Hát, én pont ma olvastam egy hírt erről, nem mintha azt gondolnám, hogy az a hír említésre érdemes volna, de
a... Ez a jövőben nem lesz telefon, hanem a testünkben lesz szimű?
Nem, hanem a Huawei dolgozik a szupertelefonon, ami attól szupertelefon, hogy magától dönt el dolgokat.
Felhívja az anyámat, és boldog születésnapot kíván?
Hát remélem egyébként. Azt én megvenném, azt a funkciót. De nem tudom, hogy pont erről van-e szó, inkább azt hiszem, hogy úgy szervezi az általa nyújtott szolgáltatásokat, hogy azok a, nem tudom, az én prediktált vágyaimhoz minél jobban illeszkedjenek.
Hú, prediktált vágyak.
Hát mondjuk, tehát hogyha tudom én, 3 km/h sebességgel haladok a nagykörúton, és aztán egyszer csak hirtelen nullára lassulok, és a telefon magassági értékei 1 métert veszítenek, akkor lehet azt gondolni, hogy elájultam, és hívni kell egy mentőt. Tehát, hogy a prediktált vágyam az, hogy jöjjön valaki, és mentsen meg. Uh-huh. Ilyesmikre gondolok. Meg, hogy ma fizetésnap van, mindig ilyenkor szokott jönni a bankszámlámra a pénz, akkor tervezzük meg az útvonalat a legközelebbi romkocsmába.
Az ilyen algoritmikus gondoskodás az pont egy olyan téma, amiről szerintem nagyon lehetne beszélni. Sörök mellett, sörpad mellett, akár egy romkocsmában is hosszan, mert hogy van benne egy vita. Egy olyan vita, mindig szétfeszíti az adásnak a kereteit.
Ó, de kár, pedig milyen, volna kedvem belekezdeni. Mert én persze azon az oldalon állnék, hogy vannak ennek jó vonásai is, de meg azt erősítenéd, hogy vannak a fenét.
Simán elhiszem, hogy vannak ennek jó vonásai is. Inkább az zavar, hogy az emberekben van egy nagyon erős hit arról, hogy ők többé-kevésbé spontánul működnek. Ezt egyébként Barabásinak az előző, nem biológus, hanem a villanásokos kutatásai nagyjából bemutatták, hogy ez nem teljesen így van. És az a nagy kérdés, hogy mennyire akarjuk ezt a hitet lebontani még például.
Hát figyelj, hitek lebontásához azért több kell, mint egy-két újságcikk, és erről fogunk ma még beszélni. De ez nagyon izgalmas, ezt írjuk fel a kéménybe, és aztán egyszer beszéljünk róla hosszabban valóban.
Vagy csináljuk meg ezt a sörözést, amúgy is időszerű lenne.
Jó. Sörözés az algoritmikus gondoskodásról.
Igen, visszajelezett 3 fő interesztelt, 5 eljött senki típusú event. A legjobbak.
Igen, de hogyha úgy harangozzuk be mondjuk egy olyan kis párbeszéddel, vagy egy olyan kis bombóval, hogy Édesem, olyan gyakran emlegetted most édesanyámat, hogy összehoztam veletek, nektek egy találkozót. Ma este jön vacsorára. Ugye ez az algoritmikus gondoskodásnak egy alapesete. És egy alaptévedése is persze.
Igen, nagy kérdés, az anyád az hogyan került szóba korábban?
Hát na, ez az, amit többnyire nem szoktak figyelembe venni bizonyos algoritmikusan gondoskodó eszközök.
Viszont ha már az algoritmusokról van szó, vagy a kódról, vagy adom, hogy nem tudom, melyik a kisebb nagy szó itt, amit lehet még alkalmazni nyugodt szívvel, de mindegy is. Beszámolok pont egy mondatban arról, hogy miután múlt héten leraktam a Google Do It Yourself AI cuccost, és úgy éreztem, hogy most akkor az, várjuk meg, amíg a Google kezd vele valamit, és addig ilyen legúzok valami tök mást. Azóta felpatintottam rá a Minecraft nevű open source asszisztens programot, ami viszonylag gyorsan felment, utána sikerült hozzá telepíteni a Google hangos kiegészítőnek a driverét. Ezt nagyon kultúrált módon nem lehet csinálni, de kernet fordítani még aztán pont nem kell hozzá. Tehát még ez is megléphető, és ezek után állok vele szembe most éppen, tegnap este készült el, vagy hogyan. És az a szituáció, hogy választatok például három skill közül, amelyik ilyen skilleket lehet rá telepíteni, amivel okosabbá válik az asszisztens, és például három skill van, ami megmondja, hogy mennyi a bitcoin árfolyam. Egy olyan, ami keres Google-on, egy olyan, ami elindítja a VLC-t azon az eszközön, amire egyébként nincsen rákötve egy kijelző, hiszen miért lenne. És lényegében a hasznosságot még nem írta meg hozzá senki. Ja, tud vizet ébresztőt állítani, tehát a 1500 forintos IKEA órát én már utolértük vele.
Ó, értem. Tehát egy olyan asszisztens, ami egy csomó haszontalan dologra kérhető meg.
Pontosan.
Ezzel én szerintem egyébként lényegében tökéletesen lemásolta az egykori komornyikokat. Nem tökéletesen, mert a komornyikok persze jók voltak, mit tudom én, a kilincsek szidolozására is. De például az, hogy bejelentették azokat, akik bejönnek az ajtón, és ugye bárki oda tudott volna nézni, és megtekintette volna azt, hogy ki jött be az ajtón. Hát ha nem ismeri, akkor esetleg megkérdezhetem, hogy ön ki? Szóval az ilyen típusú funkciók, ezek pont ilyenek, nem? Hogy a komornyiknak van egy csomó feladata, ami teljesen fölösleges, kiváltható lenne egy sokkal egyszerűbb megközelítéssel, de valahogy a világ része.
Igen, ha még reggel ki tudja nekem vasalni a magyar időket és ágyhoz hozza, akkor majd még sokkal jobb lesz, de igen, ebbe az irányba haladunk egyébként. El tudja még mondani a saját IP címét egyébként, hangsegítségével tud rossz vicceket mondani.
Tényleg?
Aha.
De úgy, hogy rossz vicceket kell kérni tőle?
Simán vicceket kell tőle kérni, és rossz vicceket fog mondani.
Ó. Oh.
De tényleg a fő célja valószínűleg a bitcoin árfolyamnak a figyelése, ebből van a legtöbb verzió.
Az Jézusom. Értem, nem akarom érteni pontosabban, ennél jobban. Figyelj, de tök jó lesz ez a kis dobozot, hogy egymás után telepítesz rá különböző asszisztenseket, és aztán az egyiket majd megszereted, és együtt fogtok élni.
Momentán ott járok, hogy lehet, hogy be kéne kapcsolni az asztali számítógépemben a, hogy hívják a jószágot benne? Cortanát.
Cortana.
És hát, ha ő okosabb lett most egy-két update óta, nem nagyon hiszek benne, de most már meg kell adni neki is az esélyt, hogy hát, ha már tud nem csak zenét megállítani, hanem zenét elkezdeni is. Ez volt a múltkor a nagy szakításunknak a nagy oka.
Hogy a play nem működött, csak a stop.
Igen, 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 illetve tudott next track-et játszani, de folytatni nem tudta azt, amit lepauzoltam. Uh-huh. Tehát ez a terméket egyáltalán nem használó emberek fejlesztik című jelenség.
Ezek valóban elég súlyos hibának hangzanak, de az egész zenét hallgatok hangvezérléssel dolognak van egy ennél nagyobb hibája, amire egyébként pont FB2 barátunk világított rá a Connected legutóbbi előtti adásában talán. Mi szerint például ő egy Amazon Echo-t vett, és tökre szereti, de például a zenét elindítani azért nem olyan jó. Két nagyon fontos szempontot mutatott meg, hogy miért nem jó. Ugye mindaddig, amíg a Beatles-t akarod elindítani, addig még csak egy halvány esélyed van. De amikor, tudom én, közepesen ismert francia rap metal bandákat akarsz elindítani, azoknak ki kéne mondanod a nevét, helyesen kiejtve.
Igen, ez benne van. Vagy életed végéig Beatles-t és Iron Maiden-t fogsz hallgatni, mert ezt a kettőt viszonylag könnyű kimondani.
Bizony, és nagyon hamar mérges leszel, amikor kimondasz ilyen teljesen nehezen kimondható zenekarokat, amit egyébként szeretnél meghallgatni, de esélye sincs arra, hogy az Amazon Echo megértse, hogy mit beszélsz, viszont meg akar érteni, úgyhogy valami hasonló hangzású, teljesen más dolgot fog neked felkínálni. Szóval ez az egyik nagy hátránya annak, hogyha ilyesmit próbálsz használni, a másik pedig, hogy ugye ez tipikusan egy családi eszköz, amire több accountot lehet összekötni, vagy rákötni. Például többünknek a Spotify kliensét tudja meghajtani. És hogy akkor a vajon, kérdezi FB2 nagyon helyesen, nem keveredik-e össze az én, mármint az ő zenei ízlése a csajának a zenei ízlésével, és nem lesz az, hogy az ő heti felfedező listájában megjelennek olyan zenék, amit egyébként a csaja biztos szívesen hallgatna, ő azonban nem feltétlenül. És fordítva.
És mi erre a válasz?
Hát, hogy de valószínűleg de ezért aztán ezt nagyon hamar letiltotta, és így nem jutottak el odáig, hogy ez egy valódi problémává váljon. És ez a kevésbé bonyolult része, mert hogy ez nyilván egy okos hangvezérlés user interfészsel megoldható, de az, hogy ki tudjad mondani a zenekarok nevét, amiket egyébként szeretsz, az szerintem elég nehezen oldható meg.
Igen, egyébként elképzelhető, hogy klasszik zenebuzikra ez a termék, ez teljesen alkalmatlan. Vagy olyanokra, akik nem beszélnek skandináv nyelveket, de skandináv metált próbálnak hallgatni. Ugyanakkor remek tesztmondat az, hogy Play Skálmöld, vagy Play Kvadning.
Vagy Hűskerdű.
Hűskerdű az is, igen.
Az egy régi darab. Igen, de hogy természetesen ugye nem is ez az igazi case, mert hogy ha van egy megfelelően nagy számosságú embercsoport, aki egyféleképpen mondja a Hűskerdűt, akkor ezt egy idő után meg fogja tanulni a mesterséges intelligencia. Az a baj, vagy akkor van baj, amikor egy bizonyos nyelvnek a képviselői nagyon kevesen jelennek meg a felhasználók között. És ezért aztán nincs elég minta, és mindenki egy kicsit másképp mondja, mondjuk a magyarok, mind a 235 Amazon Echo tulajdonos másképp mondja a Hűskerdűt, vagy nem pont ugyanúgy. És ezért aztán nem lesz egy világos minta, amit felismerhetne a rendszer.
Visszaértünk egy kicsit a Lamborghini problémához.
Úgy van, így van. A kis és nyelvileg műveletlen népek szívják meg rendesen, úgyhogy Eszkim országba például egyáltalán nem érdemes Amazon Echo-t vinni.
Ez jó, ez jó. Pont ma vitatkoztam arra, hogy az IoT-nak van-e már bármi olyan látható eredménye, amit úgy beiszerelnék a lakásba. És akkor lényegében oda jutottunk el a vita partneremmel, hogy hát olyan lehet, hogy nincsen, amit így a polcról levesz az ember, és két év múlva is működni fog ugyanabban a formában, és nem veszik ki alól a szabványt, vagy az eszközt, vagy a kapcsolat nem szűnik meg, és még felhőt sem használ. De hogy már vannak azon a szinten nagyon ocsmány programozók által készített megoldások, hogy tök működnek 5 éveket, csak cserébe programozónak kell lenni, hogy telepítsd, és nem lesz szép, amit csinálsz. Egy picit a hangvezérlés is ezt hozza magával, hogy minden bizonyal össze lehet már szögelni azt, hogy megtanítod a saját hangfélismerő cuccodat, és azt építed bele, hiszen ehhez annyi eszközt adtak már ki. Csak ezt nem tudom lerakni bárhová, hogy működjön.
Hát még mi van, hogyha egy új ember jön a családba? Igen, ezek mind problémásak. Ugyanakkor én egy csomó mindent beépítenék, de én nem ezen az úton indulok el a gondolkodásban. A tiéd az értelmes elindulást, hogy 2 év múlva működni fog-e, meg biztonsági kérdések, de én teljesen leragadok annál a momentumnál, hogy valamit lehetne vezérelni okosabban, mint ahogy most vezérlem. És az esetleg még meg is tanulhatná a szokásaimat, és ebben, hogy a szokásaimat gyakorolhassam, ebben támogatna, vagy éppen, ha úgy programozzák, akkor a szokásaim ellenében igyekezne terelgetni engem.
A szokásaim ellenében terelgetni, az nagyon izgalmas, és az én ajánlórendszerektől pont ezt szeretem elvárni, majd nem kapom meg. Most már Netflix az megtanulta rólam, hogy borzasztóan fos filmeket nézek szakmányban. Ennek megfelelően még véletlenül sem tud jó filmeket ajánlani.
Miért nézel te borzasztóan rossz filmeket szakmányban?
Mert azokat kezdte el ajánlani, és ez a ezért péntek délután 4 van, de még meg kell írnom valamit, rakjunk be valamit háttértévézésnek, jellegűnek, jó lesz az. Utána következő héten is azt ajánl, aztán rá következő héten, és utána már nem lehet lebeszélni arról, pláne, hogy, hogy nem lehet berakni egy tarbélát, hogy okosodjon a rendszer, hiszen nincsen benne.
És te teljesen komolyan tudsz úgy dolgozni, hogy a háttérben megy egy film?
Abszolút.
Apám, te egy másik generációnak a gyermeke vagy, mint én.
Amit nem tudok egyébként, beszélgetős műsorban hasonló, de az, hogy a háttérben a csata Los Angelesben éppen lelövik a UFO-kat, és a kedvenc két részemnél, mert abban a filmben azt hiszem, hogy pont 5 jó perc van. Ott kifigyelek a laptopon mögül, az abszolút működik.
Hát ez nagyon érdekes. Én pont ma tapasztaltam meg, hogy még akkor is, hogyha egy kiskamaszoknak szánt film megy a jobb vállamtól 8 méterre, 6, még akkor sem tudok igazán. Szóval egy idő után elcsábulok, és elkezdem nézni a filmet. Hogy is volt a magyar cím? A koszoros lányok bosszúját.
Még nem láttam, de hogyha 2 hét múlva beszélünk, elképzelhető, hogy megtalálja nekem a Netflix.
Akkor azért gyanakodni fogunk, hogy minden-mindennel összefügg, hogyha ebből a beszélgetésből a Netflix rájön arra, hogy neked ezt kéne ajánlani.
Igen. Bár egyébként a véletlen az nagyon furcsán tud összejönni. És hogyha még bele is látjuk azt, hogy itt akkor a Netflix lehallgatott minket, az meg pláne poén.
Hát vagy meghallgatja a podcastunkat, és feldolgozza.
Az mondjuk menő lenne.
Na de, menjünk tovább. Annyi minden történt a héten, mintha nem is nyár lenne. Mondom ezt egy kicsit álszent módon, mert valójában nem történt semmi a héten, de egy dolgot kivéve, hogy tovább gyűrűzött az Uber botrány, és Travis Kalanicket, az Ubernek a Tahoe vezetőjét, hát lényegében lemondatták a nagy részvényesek. Így az nem csak alkotói szabadságra ment, mint azt a múlt héten bejelentette, vagy Travis 2.0 előállító szabadságra ment, hanem egyszerűen csak felmondott, pontosabban megszűnt a munkaviszonya az általa alapított cégben.
Viszont ha minden igaz, akkor köröznek az Uberen belül olyan ilyen aláírandó papírok, hogy azonnal hozzák vissza a Travist, mert ő a cégnek a lelke. Ami persze a cégre mond el valamit, hogyha ő a lelke.
Hát egyfelől persze igazad van, tehát ez a cég, de hát ezt tudjuk is, a cég pont olyan, mint Travis Kalanick, de másfelől meg pont ezt akartam megbeszélni, hogy igaz lehet, hogy ő a cég lelke, és hogyha ő nem lesz ott, és hoznak kívülről egy CEO-t, aki neki áll új kultúrát megvostani, ezzel embereket kiszorít, más embereket behoz, egy másik kultúrát megjelenít, a régiek és az újak egymással valamiféle viszonyban lesznek. Ez úgy nagyon könnyen el tud oda gravitálni, hogy eljelentéktelenedik az Uber, veszít a piaci harcokban, butaságokba teszi a pénzét, meg a fejlesztés, vagy innovációs kapacitását, és nem is olyan lassan elhalálozik.
Ez abszolút benne van a forgatókönyvek között, ugyanakkor meg az sem biztos, hogy Kalanick ott marad, akkor abból bármit ki lehet hozni. Tehát, hogy eddig is voltak izgalmas peres ügyei az Ubernek, most a szennyesnek egy szép részét már megszellőztették, ennél csak durvább tud jönni. És hogy amíg ő a vezér, addig nem lehet arra mutatkozni, hogy ez már egy másik cég, itt már senki nem fogja meg a női kollégák seggét, amikor ugyanarról a cégről beszélünk.
Félre ne értsd, tökre örülök, hogy lemondatták ezt a redneket, és akár annak is örülök, hogyha hát ha az Uber a jelenlegi formájában, vagy a jelenlegi étoszával körbelengve eltűnik, és valami más veszi át a helyét. Csak a jelenséget akartam megjeleníteni, hogy viszont az tényleg igaz, hogy egy cég, főleg egy ennyire ilyen a vezető által meghatározott cég, az meg tudja sinyleni azt, amikor ez a vezető eltűnik. Amikor Steve Jobs meghalt, akkor Tim Cook vette át a cégvezetését, aki egyébként önmagában is egy eléggé karizmatikus fickó, ott volt a felső vezetésben, lényegében a Jobs jobb keze volt sok éven át, és egy komoly válságot kellett megélni, és abban sem vagyok biztos, hogy kilábalt belőle, bár ezt már múltkor is mondtam, hogy anyagilag mindenképpen soha jobban ne teljesítsen az Apple, de hogy Tehát azt a képet, amit a Steve Jobs jelenített meg a One More Thing-gel, meg az innováció élharcosával, azt most egyáltalán nem hozza az Apple, és helyette egy ilyen jó munkás ember óraművest mutat, aki miután a innovátorok kitaláltak dolgokat, azután ő szépen megkalapálja azt aranyból. Szóval, hogy ez igazán jelentheti egy cégnek a bedőlését, még akkor is, ha ez egy bunkóság kimetszésével volt egyenértékű ez a lépés.
Az Uber az ugye nem tőzsdei cég még, vagy az már? Volt tőzsdei lépésük, bocsánat.
Igen, az tőzsdei cég, igen, igen.
Az akkor, az úgy izgalmasabb persze. Ja, és hiszen a nagy részvényesek mondták azt, hogy nagy befektetők. Mert hogy azért ezek részben ugyanazok az arcok, akik korábban öntött, locsolták bele a pénzt. És ilyen módon egyébként szerintem simán felelősek azért, ami ott kialakult.
Ó, persze, de hát ők övék a tulajdonrész, ők fingják a passzátszelet, és ez ennyi elég ahhoz, hogy ők intézkedjenek, és nyilván értelmesen állapítják meg, hogy ami az elmúlt időszakban az Uber körül felkavarodott, az megoldás, mégpedig radikális megoldás után kiállt.
Ami izgalmas és persze, hogy...
Igen?
Hogy ezzel fel tudták építeni sokkal, sokkal virulensebb és sokkal láthatóbbá az Ubernek a konkurenciáját, a Lyftet.
Hát egyfelől igen.
Hirtelen tényezőnek tűnik.
Egyfelől igen, de meg azt gondolom, hogy azzal, ami most történik az Ubernél, azzal az Uber renoméját is jelentős mértékben javítják, a PR-ját, a márka képét, és fényezik, és jó irányba változik az Uber. Az önvezető autós taxi cég Travis nélkül.
Az önvezetőt azért azt várt ki, ott még van egy perük a Waymo-val. Mert nem csak a női alkalmazottak zaklatása volt, hanem némi ipari kalózkodás is a történetben.
De figyelj, az Uber egy igazi bunkó volt minden szempontból, és nem csak ezekkel az ügyekkel, ezen csak megbuknia sikerült. Az úgynevezett mérgező cégkultúrával, de az, hogy milyen agresszíven, vagy pontosabban arrogánsan bánt az egyes országok helyi szabályozó testületeivel, a konkurenciával, meg mindazokkal, akik bármi okból is nem szívelték az Ubert, vagy akadályozni próbálták, az minden szinten megjelent. Az tényleg a cégben jelent meg, mint személyektől független entitásban. Tehát ez stratégia volt náluk, hogy bunkónak kell lenni. És hogyha most ez változik, az egyfelől tök jó, és jó is lehet akár, de másfelől tényleg jelentheti a végét, mert egyszerűen eljuthatnak odáig, hogy jó, mi leszünk az az Uber, aki minden szabályt betart, akkor mi leszünk a Taxify, és akkor unalmasak leszünk, és már nem fogunk olyan sokat érni.
Ez teljesen benne van. Másrészt, hogyha egy cég attól lesz unalmas, hogy betartja a szabályokat, azzal megint egy izgalmas képet rajzoltunk.
Hát ugye ezek a szabályok azért sok esetben ilyen merkantilista, piacvédő szabályok, amik kifejezetten hátráltatják a haladást. Tehát ebből a szempontból sokszor szerethetjük azokat a cégeket, akik nem tartják be a szabályokat, vagy igyekeznek feszegetni a kereteket.
Ezt nagyon függ attól, hogy melyik oldalról nézzük a dolgot. Igen, védi a taxis piacot, cserébe lecserélhető szóphumán valamit csinál azokból az emberekből, akik korábban mondjuk munkavállalók voltak. Tehát, hogy azoknak, akik Uber sofőrként működnek, azoknak azért egy szarapskatujában van most éppen helyük.
Hát, de figyelj, és akik, mit tudom én, egy nagy autógyárnak a motor elevállító üzemében dolgoznak, azok nem ilyenek szerinted?
Tehát attól, hogy valami szar, attól nem kell másnak is szarnak lennie.
Nem, csak azt mondom, hogy ez nem egy ilyen Uber specifikus dolog, hanem inkább csak az a baj, hogy az Uber, mivel azt az étoszt terjesztette maga körül, hogy itt jó lesz a sofőröknek. Egyébként a sofőrök sokszor, és sokan azt is gondolták, hogy nekik tényleg jó. Szóval, hogy és akkor kiderült, hogy de ez nem egészen így van, akkor most így mindenki felkapta a fejét, mert hogy a szabadságnak álcázott rabság az egy olyan fura, vagy szóval azt, hogy nem szeretem dolognak tartjuk, miközben egy csomó gyári munkás, egy csomó, tudom én, japán gyárban dolgozó európai munkás, vagy általában távol-keleten dolgozó európai, vagy fordítva Európában dolgozó távol-keleti, ugyanezeket a helyzeteket éli meg.
Azzal a különbséggel egy gyári munkásnak munkaviszonya van.
Hát, ami egyébként meg is akadályozza abban, hogy jobb feltételekért harcoljon, tudom én, elmehet betegszabadságra. De érted, te meg én sem mehetünk el betegszabadságra, pedig mi aztán nem vagyunk Uber-sofőrök.
De, mert nem mehetek el táppénzre azzal, hogy elhozok az orvosra egy papírt, és aláírtam, és a többi. Viszont meg tudom magamnak tárgyalni a betegszabadságokat, a szevasztok, lázas vagyok. Ez a probléma, oldjuk meg. És ez tök más az, mint az Ubernek a nem vezetek, tehát ilyen fogok halni szituációja.
De hogy is más? Hát, az én esetemben abszolút nem más, aki ugye, tanácsadóként szeretek magamra hivatkozni, és számos olyan projekt van, ahol óradíjas megállapodásokat kötök. És ha ott fele annyit teljesítek egy hónapban, akkor fele annyit keresek. Ez ennyire egyszerű. És ez pontosan ugyanaz, mint az Uber fél helyzet, miszerint senki nem fogja nekem kifizetni azokat az órákat, amit lázasan töltöttem a paplan alatt.
Nem, mindenki esett idő bele van számolva a más óradíjaimba. Az Ubernél nem te szabad meg az óradíjadat. Teljesen más szabadsági fokod van, mint egy Uber sofőrnek, hidd el.
Jó.
Például mondhatod azt a munkára, hogy sajnálom, ezért én ezt nem vállalom el.
Ezt az Ubernél is mondhatod egy fuvarra.
Azt az Ubernél a munkára mondtad, hogy bocsánat, az autóban nem éri meg beülni.
Na jó, de kell. Hát tehát egy ilyen jellegű munkánál senkinek sem lehet meg az a szabadsága, hogy eldöntesse, hogy ezt elvállalja, vagy sem. Tehát érted, a főtaxi sofőrje se döntheti el, hogy ő akar-e taxi sofőr lenni, vagy sem. Ha már oda szerződött, akkor ezt csinálja. Ez egy hülyeség.
Csak a főtaxi sofőrjei alkalmazottak, vagy ha nem alkalmazottak, akkor legalábbis valamilyen szerződési viszonyban vannak ezzel a remek.
A fenét alkalmazottak. A főtaxi sofőrjei tökre nem alkalmazottak.
Várd meg a mondat második felét, vagy szerződési viszonyban vannak a céggel a főtaxi sofőrjei, hogyha a főtaxi elkezdő kikúrni, akkor elmehetnek sztrájkolni. Taxi sztrájkot már pont láttunk.
Uber sztrájkot is láttunk, mármint Uber sofőrök sztrájkját is láttuk.
Igen, ez egy sokkal ritkább dolog. Tehát pont ez volt a nagy tükke ennek a foglalkoztási formának, amit az Uber hozott be, de nem csak ők csinálják, hanem az összes ilyen zero hour cég tulajdonképpen ugyanarra megy ki, hogy a munkavállalók azok nagyon nehezen tudnak elmenni sztrájkra, és emiatt viszonylag kevés az érdekérvényesítési képességük.
Szerintem a hallgatók már unják azt, hogy mi ezen vitatkozunk, úgyhogy ezért nem fűzöm ezt tovább, pedig még hosszan tudnék kontrázni, de talán abban megállapodhatunk, hogy az Uber az minimum egy csomó kérdést felvetett, amire nem volt kész válasza a társadalomnak vagy a gazdaságnak, meg most sincsen, és ezért sokak számára zavaró, meg sokak számára elfogadhatatlan az, ahogy és amit csinál.
Jó, ezzel tulajdonképpen lezárhatjuk, és akkor nem folytatom a világproletári egyesüljetek szöveggel.
Igyekeztem megtalálni azt a pontot ebben a vitában, ahol még pont ezelőtt megállhatunk.
Igen, azért ne csodálkozz, hogy ezek a gondolatok előkerülnek.
Ja, nem, Isten ments. Ezek a gondolatok nagyon jó, hogy így karmalgatják a proletár diktatúra versus szabad vadkapitalizmus határmesdjéket.
Jut ezen vadkapitalizmus, egyébként most nézem, hogy szavazzák éppen meg Amerikában a dögöljenek meg a szegények törvényt.
Tényleg? Ez a szuper dolog történik Amerikában?
Aha.
És milyen act alatt?
Hát ez az Obamacare-t vonjuk vissza, és most itt különböző számok vannak, éppen a BBC Breaking-et, hogy 22 millió darab amerikainak veszhet el a társadalom biztosítása.
Ami az kb. Pont annyi, amennyit az Obamacare megmentett, nem? Én úgy emlékszem, hogy épp pont ez a szám rémlik, vagy hát akinek az Obamacare jobb ellátást biztosított, mint korábban.
Nem tudom, erre nem emlékszem, de hogy ez egy ilyen csinosan nagy szám azért.
Hát, ez volt Trumpnak a egyik legfőbb állítása a kampány során, hogy az Obamacare-nek annyi lesz. Úgyhogy tulajdonképpen az lenne a fura, hogyha nem jutottunk volna el idáig.
Az tök furcsa, hogy anno viszonylag sokat beszéltünk, hogy Trump mit fog betartani abból, amit ígért.
Igen.
És hogy nagyon úgy tűnik, mintha mindent betartás sajnos. Tehát, hogy...
Hát nem, próbál mindent betartani, és aztán melyik mennyire sikerül. De próbálja.
Igen. Magam sem gondolta, hogy a környezetvédelmi ügynökségbe lehet ültetni szénbányászokat, de végül csak sikerült.
Hát igen, az például. Na jó, de ebben nem megyünk bele a Trumpba, tudod, ez itt egy tech podcast tulajdonképpen.
Ennek van
legalábbis vannak ilyen vetületeink.
Van egy tech vetülete egyébként. Múlt héten volt a nem tudom, hanyadik Trump technológusok, technológiai cégek vezetőivel ül le együtt mosolyogni asztalhoz. Nagyon mókás volt. Egyrészt ott ült azt hiszem a jobbján az a Tim Cook, aki próbált nem úgy kinézni, mint a morcosas a Muppet Show-ból, de nem sikerült neki. A másik oldalt egy picit rossz szakadott, és azért előre ültették a tanár elé fejjel Eric Schmidt. És hogy lényegében az összes nagy tech cég ott kollaborált a Trump kormánnyal, kivétel azt hiszem a Facebook volt, hiszen nekik volt jobb dolguk, például nem készülni arra, hogy Zuckerberg indul az elnöki székért.
Szerintem ez egy hosszú és állandóan visszatérő témája lesz a Matty Hatter podcastnak. Egészen a következő amerikai elnök választásokig fogunk azon gondolkodni, hogy vajon Mark Zuckerberg indul-e az elnöki posztért.
Te egyébként, ha nem indul, akkor is tökéletes, amit csinál a Facebookon. Most a múltkor kamionsofőröket simogatott Iowában konkrétan. Hihetetlen módon volt megírva az egész. Nagyon sokan nevetgéltek azon után az internet, hogy mint hogyha egy robot próbálna érzelmeket eltanulni embereket meglátogatva. És ezt kb. Hozták is a képek, tehát hogy ott ül először csak ilyen csíkszájjal, és a végén már egy ilyen laza kis mosoly játszik a szájának a szélében.
Szegény Zuckerberget méltatlanul leaspergeresezitek. Ti cínikus újságírók.
Egyáltalán nem aspergereseztem le, eszembe se jutott az, hogy ő aspergeres lenne, hiszen lehet robot is.
Aha.
De most berakom neked a adásnak a csetjébe, a kedves hallgatóknak pedig majd adásnaplóban a Mark Zuckerberg kamionossal beszélget című modern festményt.
Jó, ezt izgatottan. Kintem. És aztán...
Ott van a világ legnagyobb sebváltója is.
Úristen, igen. Egy akkora sebváltót képzeljetek el, kedves hallgatók, mint egy hokiütő. Vagy egy lézerkard bekapcsolt állapotban. Szép. Nagyon szép kép. Nagyon fogjátok élvezni. Viszont én inkább átváltok a napi kvízünkre, hogy valami kevésbé szomorú dologról is beszélgessünk. Kedves Kelt, vajon tudod-e, hogy mi a rekordja az egy hordozó rakétával felvihető, illetve felvitt műholdak számának, és kitartja azt?
Az a baj, hogy megnéztem a linkedet, ezért pofátlanság lenne twittelni, mert eltalálnám, de maradjunk annyiba, hogy legalább 80-nal kevesebbet mondtam volna, hogy a nagyságrendre lehessen becsülni most a hallgatóknak.
És úgy is volt, az előző rekord az 37 volt, most viszont azt az oroszok tartották, most viszont 104. A most az nem igaz, mert idén februárban történt ez, de hogy elején most került ez a hír. Szóval 104 darab műholdot vitt fel egy indiai hordozóra kérte, az indiai tudománynak egy fantasztikus vívmánya, és ebben egy csomó nagyon érdekes dolog van. Mindjárt az első, a Hindustan Times nevű újságnak az ezt tárgyaló videója, azt mindenképpen be kell linkeljük, és meg kell mindenkinek tekinteni. Tehát ha tudjuk, hogy kell ilyen infografikus videókat csinálni, vagy van egy elképzelésünk erről, na akkor ezt érdemes megnézni, mert ez pontosan az ellentétje mindennek, amit egy ilyen videóról gondolnánk. Ha csak azt mondom, hogy úgy kezdődik, hogy egy whiteboard elé, amire mindenféle kézzel felírt dolgokat lehet látni, oda tart egy egy ember két keze, egy A4-est, amire az van ráírva, hogy nem is tudom, mi van ráírva, launch time 30. Aztán elvesz egy lapot, launch time 29, és közben mondja, hogy tehát visszaszámol 30-tól úgy, hogy 30 darab A4-est egymás után elvesz a tábla elől. Tényleg 30 másodpercen át kell nézni ezt, amit ő csinál.
Ilyen Bob Dylan klip, csak az jobban működött.
Igen, igen, és ez mintha ennek a paródiája lenne, és aztán ez folytatódik végtelen hosszúságban, nem is tudom, 20-30 percen, egyszerűen fantasztikus. Tehát egy ilyen Hindustan Times, vagy a indiai űrügynökség, az ISRO által készített ilyen demonstrációs videóban, gyönyörű. Na de, aztán az, hogy ez a 104 műhold, ez hogyan is van? Hát ez úgy van, hogy van egy műhold, ami 700 valahány kiló, tehát ilyen szép nagy olyan, amekkorának én a műholdakat elképzelem, mint egy nagyobb bacska mosógép, vagy mint három mosógép egymásra állítva. Tehát ilyen rendes űrbe való eszköz. És van 103 egészen inciri-finciri kis műhold, mely 103 műhold szemben az egy darab 730 kilóssal összesen nyom 650 kilót, vagy valami ilyesmi, tehát kicsit kevesebbet, mint a egy darab 700 kilós műhold. Ami ettől még baromi menő, hogy fölmegy oda az a nagy rakéta, aztán ezt a 104 darab műholdot úgy potyogtatja ki, hogy azok ne egy kupacban rohangáljanak, hanem mindenki elmenjen a saját helyére. Tehát azért a deployment az rendkívül menő, meg hát az egésznek a logisztikája baromi menő, annál is inkább, mert az egy darab nagy műholdra nem emlékszem, hogy kié, nem is nagyon érdekelt, hiszen nem az a menő, hanem a kicsik, amiről megtudtam, hogy van egy szabvány, az egy U, a unit, egy unit méretű műhold, ami a 10x10x10 cm-es élhosszúságú kocka. Tehát, hogy abba kell beleférjen. Tehát ez egy ilyen mértékegység a műhold bizniszben.
Ferenc.
Én vagyok az.
Küld be, kérlek, a szüleidet, beírást kapsz. Emlékszel a Maszat egy nevű magyar műholdra?
De emlékszem, hogy az is kicsi volt. Igen, igen, no. Persze.
Az ez a szabvány, ez a CubeSat egyébként.
Hát ez a CubeSat, így van, de hogy ez a nanoműholdaknak a szabványa, tehát az a nagyon piciknek a szabványa, és ez a hordozó rakéta egyébként nem egy, hanem három ús méretű, tehát 10x10x30 centis élhosszúságú téglatestbe elférő műholdakat vitt fel, ilyen sokat, amelyek közül egyébként a legtöbb az valami amerikai képalkotó, mármint földfotózó cégnek a fotóműholdja volt, de a maradék, ez mondjuk azt hiszem 96 volt, és a maradék 100, vagy maradék, nem is, az lehetetlen, elszámoltunk valamit, mindegy, szóval az a maradék néhány, az meg ilyen hajó követő cég, tehát ilyen flotta követő rendszernek voltak a darabkái, illetve mindenféle ilyen egy-egy nanoműholdat küldő nemzetnek voltak az eszközei, volt közte izraeli, meg svájci, meg amerikai, meg mindenféle, ja, és két indiai nanoműhold is volt, amik ilyen egy feladatra szabott eszközök, egy bizonyos sugárzásmérő rendszernek a tesztelése, meg egy bizonyos optikai rendszernek a tesztelése, ilyenekre szolgált. De szóval, hogy most nekem el kellett azt gondolni, hogy a fönt keringő műholdaknak most már egy jelentős része vagy mennyisége, az egy, nem tudom, mi az, ami 10x10x30 cm-es, egy nagyobb ilyen vára tehető magnó, mondjuk. Hát nem, egy kisebb vára tehető magnó.
Inkább, ugye? Most már létett teljes doboz kb.
Azt kicsinyellem, de olyasmi, oké, egy nagyobb hangfal az ilyesmi. Szóval, hogy ilyen egész pici dolgokat tesznek fel oda az űrbe. Miért vagyok ezen meglepve? Nem is értem. Hát egy körömnyi chipben elfér egy komplett mobiltelefon, tehát hogyha egy darab sugárzásmérőt kell felvinni, akkor igazán az lenne a fura, hogyha egy 3x4 méteres óriás dobozban lenne ott. De akkor is valahogy így belegondoltam, és megdöbbentem, és egyébként a fotókat is érdekes nézegetni, hogy is néz ki egy ilyen kilökő rendszer, ami elhelyezi ezt a rengeteg picike műholdat.
Egyébként kilökő rendszerből azt hiszem, hogy az oroszok csinálták meg a legmeglepőbbet. egy űrséta során simán eldobtak egy ilyen műholdat, és ezzel ki volt bocsátva, van róla videó, hogy kicsomagolja a fehér tépőzáras overájából a műholdat, majd pedig elpöcköli a űr felé.
A humán kivető rendszer?
Igen, igen, nagyon tudományosnak tűnik.
Gyönyörű. Sajnos ennek az egész beszélgetésnek egyáltalán semmilyen aktualitása nincsen, azon kívül, hogy én a legutolsó Aero magazin nevű repülős újságnak az űrrovatában találtam, és magam is nem, de szerintem mindenki megdöbbent volna rajta, ha tudja, hogy én elolvastam ezt a cikket, de mentségemre szolgáljon, hogy a nyaralóban ebéd után bóbiskoláshoz gondoltam elolvasni az első két mondatot, és aztán elaludni, de eljutottam a végéig, annyira érdekesnek bizonyult.
Találják hozzá aktualitást? Alig 20 naposat?
Mindenképp, nagyon jó lenne.
Jó, hát akkor ezt annak örömére mondtunk el, hogy egyébként készül a Smog egy Pocket Cube, ami a következő magyar műhold, és ennek a gyártóinak, meg a résztvevőknek a konferencia az június 5-én volt. Sok mindenről beszámoltak, készül a földi állomásnak a forgatója, ami ősszel lesz kész, továbbá a DFT Pocket Cube konferencián is előadtak a magyarok arra, hogy hogyan fognak ezzel a cuccal ők mérni. Ezt simán a semmiből húztam elő, de a Smog az pont egy ilyen 10x10x10-es dolog lesz, és nagy erőkkel építik egyébként. Rendkívül izgalmas, tart már vagy 4 éve a projekt. Előbb-utóbb repülni is fog.
De ha már ez a CubeSat szóba került, ezt nem tudod kelt, hogy ezek a ilyen picike műholdak, ezek tartalmaznak valamiféle aktív vezérlőrendszert? Úgy értem, nem vezérlőrendszert, hanem ilyen, szóval ami pályán tartja, vagy amivel lehet módosítani a pályáját.
Pályán tartó tudtot nem, tehát hogy fúvókák nincsenek benne, meg belsején egy fadezador, meg egy Arduino, ami megnyomja. Viszont stabilizátor rendszer a Massaton volt egy valamilyen, de kísérletként vitték fel, és ennek megfelelően nem is működött. Kíváncsi, hogy a Smogba ez bekerül-e, vagy egy Massat 2-ben benne lesz-e. Mert hogy ebben azzal lehet játszani, hogy kiszámíthatóbb legyen a saját tengely körüli mozgás, és többet nézzen a föld felé.
De és az hogyan? Mondjuk a súlypontját változtatják a szerkezetnek azzal, hogy belül, mit tudom, jobbra-balra tolnak egy
pontosan
fél kilós golyót?
Pontosan mozgott benne. Ami hát ahhoz képest nem nagy szó, hogy egyébként ezeknek tömegkorlátja is van, nem tudom, hogy mennyi.
Igen, valamit olvastam erről, de erre most speciál nem emlékszem, de van valami tömegkorlát is.
Illetve a másik kísérlet ott a kamera volt, arra viszont adtak is ki képeket. Kb. Valami Nokia kamera jellegű dolog volt rajta ellenben, tehát magyar űrfotó, mindenki összerakta a kezét, hiszen elkészült legalább.
Még az jutott erről eszembe, hogy ez a méret dolog, ez a 10x10x10, ez természetesen a szállításkori állapotra vonatkozik, tehát ebből például szabad kihajtogatni napelemeket, mint ahogy ezek a indiai hordozórakéta által föl paterolt eszközök meg is tették, mindegyik kinyitott egy magánál 3-szor nagyobb napelemet, és azzal táplálta az akukat. Szóval az nem számít bele a 10x10x10-be.
Arra emlékszem, a masztosokkal beszéltem annó egyszer-kétszer egyébként, hogy az ő műholdjukból csak az antenna lógott ki, az valahogy fel volt csavarva, és amikor felért és elengedte a gép, akkor kipattant. És az antenna, ez egy rugalmas, felcsavarható fém szalagból készült, ugyanabból, amiből a mérőszalagok is, tehát gyakorlatilag űrminősített mérőszalag volt az antennája, csak ezt be kellett mérni, mert meg kellett rázni rázópadon meg minden, de hogy a végén ugyanaz lett.
Az is milyen érdekes. Olyan vicces dolog ez az űr. Űrtudomány tele van olyan gondolatokkal, ami az átlag földi mérnök fejében nem nagyon járkál. Jó, vicces lehet űrmérnöknek, vagy űrtudósnak lenni.
Igen, szórakoztónak tűnik. Pláne, hogy egyébként azt néztem, hogy mostanában zajlott a Kepler 2 űrtávcsőnek a konferenciája, és többen közvetítették, többek között a benne részvevő magyarok is. És volt egy szám, és a pontos számra nem emlékszem, de hogy mint tudom, egy 16-oda maradt meg a hajtóanyagnak, ami benne van még az űrtávcsőben, amivel majd lehet pozícionálni, meg irányítani, meg akármi. És most olyan projekteket keresnek, amit még ezzel meg lehet csinálni, ami azért izgalmas, mert amikor az előző előző vagy az előző előtti ilyen nagy agyalás volt, az akkor történt, amikor a pozícionáló hajtóműveknek talán, pörgetjüknek, lentkerekeknek, mindegy is. A négyből már kettő darab elromlott, amivel nem lehetett az eredeti küldetést folytatni, és akkor hirtelen kitaláltak egy csomó olyan küldetést, ami viszont kettő elég, és hogy valamennyit sodródik a nézőmezei ennek a dolognak, de ahhoz még pont elég, hogy értelmes tudományos tevékenységet lehessen vele folytatni. Úgyhogy gyakorlatilag az űreszközökkel dolgozó emberek azok egy halomszart is életben tudnak még tartani további időkig, úgyhogy legyen valami haszna, már olyan jó messzire elvitték őket. Ez mindig határozottan lenyűgözött.
Mert lenyűgöző is. Teljesen vicces. Innentől kezdve, kedves hallgatók, már csak lenyűgöző dolgokról fogunk beszélni, legalábbis remélem, mert hogy annyit járt a szánk, hogy nagy témákra már nincs időnk, csak kis témákra, azok viszont olyan vidámak mindig most is. Ezek között is mindenképp a legvidámabb a kelt által hozott palacsintagép.
Ezt nem tudom, hogy került a szemmel. Ez egy videó egyébként, tehát a szokásos rádiós műfajokat tálunk fel, egy videóról beszélek. A következőképpen kell ezt elképzelni. Van egy csapban végződő és palacsintatésztát tartalmazó edény. Abból folyik egy kisebb szétosztó edénybe lefelé a palacsintatészta, ami meg egy...
Hengerpalásnak hívjuk ezt a dolgot.
Köszönöm szépen. Hengerpalásra vezeti le egyenletesen a tésztát, amely hengerpalásnak belsejében nagyjából egy disznóperzselőre emlékeztető szórólánga melegíti a hengert magát. Itt ezen megköt rajta a palacsinta, de csak annyira, hogy tovább lehessen tekerni egy másik hasonlóan felszerelt hengerpalásra, ami a másik oldalán süti meg. A végén pedig ott áll, hát ahogy nézem, ez
Iván vagy Szergej.
Tehát nem Iván vagy Szergej, hanem egy tipikus dél-afrikai férfi név, aki 15 centinként levágja a palacsintát, és elhelyezi egy...
Nagyon hosszú ollója van neki. Igen, ez egy végtelen palacsinta szalagot előállító műszer. Fantasztikus. Annyira kreatív és szerethető a maga végtelen barkács mi voltában, hogy engem kifejezetten felvidámított, és végignéztem kétszer is, ahogy készül a Möbius szalagra tekert palacsinta. Nem igaz, nem Möbius szalagra van tekerve, de egy kicsit olyan, mintha arra lenne.
Biztos meg lehetne oldani egyébként még egy...
Egyébként Möbius szalaggal is jó lenne. Igen. Csak valószínűleg nem akarják megtekerni, mert ugye az is zseniális benne, hogy az első hengerparlásnak a tetejére csorog a tészta, és mire az ott lefordul az aljára, addigra már megsült annyira, hogy ne essen le róla, hanem hogy legyen valami feltartása, és a következő hengerparlásra átfordulva, ami ellenkező irányba forog, ezért a másik oldala tapad fel, azt is megsüti. Csodálatos. A palacsintagép menő dolog.
És azért egy nagyon fontos dolgot ne felejtsünk el, hogy nem csak a gép egy zseniális innováció, hanem hogy ehhez valami hihetetlen módon kitesztelt palacsinta tészta kell. Tehát az, ami nem szakad, az, ami nem tapad le.
Igen.
Valószínűleg ipari titok, hogy miből van.
Az van, hogy a következő kerek születésnapomon, hogyha nem csoki szökőkút lesz, amit nem szeretnék, és nem ugrálóvár, amit szintén nem szeretnék, akkor egy ilyen palacsintagépet viszont azt szeretnék.
Azért egy ugrálóvárban a következő kerek születésnapodon megnéznélek.
Hát figyelj, de én elég sokat voltam a kisgyerekeimmel ugrálóvárban, úgyhogy az nem olyan meglepő látom, sőt, igazándiból egy játszóházban az kell, hogy lásd, hogy az ilyen nagy felfújt ugrálóvárakban minden ugráló 3 éves mellé van egy teljesen lehetetlen rongybabaként rugózó felnőtt is, aki ott igyekszik vigyázni a gyerekének a testi egészségére. És akkor ezt egyébként nagyon szórakoztató látni, hogy ezek a sok komoly felnőttek, az ő sok komoly felnőtt ruhájukban, ám zokniban, mert ugye a cipőket le kell venni, ott próbálnak hát a helyzethez méltó módon ellazulni, vagy szóval megint gyerek lenni, és ezt cukin csinálják, erre az emberek többsége képes, amit nem hinnél. De ilyen, tehát azt a jelenetet, amikor egy, tudom én, egy öltönyös apuka és egy sminktetoválásos, felfújt cicijű, és egyébként is szétvart csaj ott rugózik bent, és így mindegyik gájdolja a saját gyerekét, az azért sokat ér.
Ez érdekes egyébként, mert hogy a felnőttségben, vagy a felnőttség kapcsán kommunikált ilyen ideákban nagyon erősen benne van ez a csapdaság, hogy most már komolynak kell lenni, legyen megtakarításod, tudjad, hogy mi az a jelzálog, és ne menjen le az éjszaka közepén a éjjel-nappaliba csokiért. És akkor ehhez képest pedig van egy következő lépcső ezek szerint, amikor gyermekeddel egy ugrálóvárban pattogsz. Tehát csak azt a pár évet kell a kettő között kihúzni. Vagy másik lehetőség a szarni bele az elvárásokba.
És én azt láttam ezekben a helyzetekben, hogy a szülők többsége az el is engedi ezeket az elvárásokat, és a gyereke kedvéért viszonylag simán visszavedlik. Nem is az, hogy visszavedlik, hanem hogy beleengedi magát ezekbe a kínos vagy nem felnőttes helyzetekbe, gond nélkül. Tehát ugye az a nagyon sok rossz gondolat, amit a szülők és a felnőttek és a gyerekek viszonyáról táplálunk, az ebben speciál inkább nem mutatkozik meg, és inkább azt látom, hogy amikor a gyerekével kell az embernek gügyögnie és hűlnie és fura helyzetekbe kerülnie, akkor ez a legtöbb felnőtt gondolkodás nélkül megteszi, ami jó hír, meg biztató az emberiség jövője szempontjából is.
Az mindenképpen, egyébként pláne azért nagyon-nagyon-nagyon brutálisan rohadtul távolról kapcsolódik ide, de pont a múlt héten röhögött azon az internetnek egy része, hogy van egy csomó minden, amiről különböző jellemzően egyébként üzleti és vagy tabloidlapok megírták, hogy az Y és Z generáció, a milleniálisok, a geek emberek megölnek iparokat, mert nem hajlandók arra pénzt költeni, mert nem érdekli őket, és hogy hát mint hogyha ez feladatuk lenne, hogy bármit is fenntartsanak, vagy fenntartsunk, vagy azt hiszem, hogy az összes létező névmással használtam. És hogy például a golfozást, ezt magamra vállalom, hogy szívesen ölöm meg, vagy hogy nem fogok rá többet költeni, csak azért, mert elvárás. De hogy a mozit, a szalvétákat, a jó ízlést, a vakációt, a szappant, és még csak hétnél járok. Ez a BuzzFeed-nek a gyűjteménye. Tehát, hogy lefelé még azért van egy ilyen sugárzott elvárás. A jó Isten tudja, hogy kitől persze, hogy felnőttként kell viselkedni, és szappant vásárolni, valamint golfozni.
Mert az igazi felnőtt, az igazi férfi szappant vesz, és aztán golfozni megy.
Az igazi férfi szoknyát hord, hogyha igaza van a Grillus Vilmosnak.
Így van. A kedves hallgatóknak jelentem, hogy megérkeztek a kutyák a hangtérbe. Én legalábbis úgy hallom, hogy itt elkezdett vonyítani valami lény. Hát a kelleténél mindenképpen közelebb. De azt szeretném kijelenteni, nekem nincs kutyám. Úgyhogy nem én tehetek az egészről.
Igen, az előbb hallottam valaki másnak kutyáit vonyítani.
Így. Na jó, de ez csak úgy, hogy mondjam, hogy mi a helyzet. Ha valami mégiscsak arra utal, hogy az emberiség nem minden tagja alkalmas a felnőtt életre, akkor a következő ötlet az semmiképpen. Mármint, hogy ez pontosan ezt igazolja, akik ezt a dolgot kitalálták, na ők nem alkalmasak.
Igen, az okos biciklizár. Eleve tudjátok, kedves hallgatók, hogy amikor az okos szó elhangzik ebben az adásban, akkor közben húzom a számat és forgatom a szemeimet. De hogy ez még ebből az okos kategóriában is egy különösen ostoba dolog. Azt csinálja ez a jószág, hogy amennyiben tekersz a bicikliden, és az okos biciklizár rá van szerelve, akkor nem engedi a telefont baszkurálni.
Hát ez teljes marhaság.
Igen.
Mármint, hogy, de ezt nem magyaráztuk el, vagy elmagyaráztuk, hogy miért teljes marhaság?
Nem magyaráztuk el, most jutottunk el oda, hogy például olyanokat, hogy nem megy a Spotify, mert ahhoz net kell, és az feltételezi, hogy netet használsz, akkor nyilván csetelsz a magadhoz hasonló Y-generációs pajtásaiddal, és selfie-ket küldesz, valamint emojikat, nem pedig Google Maps-et használsz navigációra a kormányra rögzített telefon segítségével.
Hát vagy az okos órán segítségével, ami rezgéssel jelző, hogy jobbra vagy balra kell kanyarodni. Meg hát, tehát ha pofára esel, akkor nem tudod felhívni róla a mentőket, bár talán a mentőket azt így is fel tudod hívni, de az biztos, hogy nem tudod kiposztolni az Instagramra, hogy elestem, vérzek. Jó, mondjuk ezt el lehet engedni talán.
Ne, igen, ez egyértelműen egy Facebook live téma inkább.
Milyen igaz. Oké, szóval, hogy igen, ez pontosan az a történet, amiről aztán az emlegetett holland szolgáltató hamar nyilatkozta is, hogy ez egyelőre egy closed beta, és most csak vizsgálják ennek a lehetőségét, és egyáltalán nem akarják bevezetni. És hát ez nagyon helyes, hogy nem akarják.
Ami igazán érdekes egyébként, hogyha esetleg be akarnák vezetni, akkor ez a villanycsendőr 100 euróba kerülne, hogy akadályozzon a telefonod használatában.
A igen. Is. Igen, bárkinek megéri. Na jó, hát ez hülyeség. De vajon az már nem olyan egyértelmű hülyeség, hogy az új Teslának, az olcsó Teslának, a jó árasított Teslának, tehát a Model 3-nak a műszerfala, az lényegében egy nagy tablet, ami pont úgy is néz ki, mint egy tablet, és hogy nincs is beépítve igazán az autó első homlokfalába, vagy minek hívják azt, ami a vezetővel szemben van, hanem egy ilyen karra így ki van így feszegetve középre, és ez hivatott betölteni a műszerfal szerepét. Ez fura, nem?
Nekem az ott nagyon csehszlováknak tűnik, mert hogyha...
Igen.
Viszonylag jól ki van azt találva már az autókon, hogy ha egy picit lejjebb emelem a szememet az útról, akkor ott hirtelen visszajelző lámpák segítségével látom azt, hogy van-e töltés, villog-e valami pirosan, fel van-e kapcsolva az országúti, azért villognak rám szembe, vagy trafipax van, és lassítsak. Tehát mi történik a kocsiban? És ezt itt meg beraktak egy ilyen Bösszmann nagy tabletet a középkonzolra, és minthogyha a kormánykerék környékén semmilyen visszajelzés nem lenne.
Igen, de ráadásul ezt úgy rakták be, mintha egy ilyen tablettartót is beraktak volna, és arra így rá lenne ez így cseszerintve. Tehát a korábbi Teslákban is volt egy hatalmas tablet, de az be volt simítva a középkonzolba. Itt viszont abból nem úgy kiemelkedik, hanem hogy egy külön tablet, aminek van egy tartója, és azon lifeg. És ez is fura nagyon, mert valahogy olyan...
Igen, úgy
nem, semmi nem indokolja ezt a dizájnt.
Józsi a szerelő rakott oda 3 darab sárga facsavarral egy ilyen vezemounttal.
Igen. Lehet, hogy ez egyébként azt a logikát igyekszik megjeleníteni, hogy ezt az autót már úgyis az önvezető funkció fogja vezetni. És akkor neked nem kell nézegetni a pillanatnyi adatokat, vagy ez nem egy kérdés, hogy elveheted-e a szemedet az útról, és nézheted meg inkább a műszereket, hanem hogy ez inkább csak egy ilyen tájékoztató funkció, amit kényelmesen hosszan stírolhatsz, mert teljesen fölösleges az utat nézned, ahol jön a pótos ifa szembe veled. Azt majd megoldja a robotsofőr.
Ez egy oké érvelés is lenne, hogyha nem néznek ki úgy egyébként, mint hogy egy picit belelógna a kormány itt ennek a sofőrnek a látóterébe. Ez lehet, hogy nincsen így, viszonylag kevés fotóból mondunk bármit erről az autóról.
Igen, annál is inkább, mert ezek kiszivárgott felvételek. Ugye jól emlékszem.
Nem annyira kiszivárgott, mint egy fotós látott egyet egy töltőnél, és gyorsan körbe fotózta.
Ja, de hogy akkor ez nem, tehát nem lehet, hogy ez valamilyen korai produkció előtti modell, amiben még nem volt meg a végleges dizájn.
Én azt olvastam, és úgy emlékszem a sztorira, hogy ilyen lassan szállítják ki az első darabokat, és nem volt nagy bemutató, és nagy lerántjuk róla a kockás KGST takarót típusú bemutató esemény, de hogy ezek végleges dolgok, tehát nem nagyon voltak belőle tesztverziók kidobva így. Érdemes lenne megnézni persze a Teslának a saját fotóit, ha vannak.
Hát, azok ugyanezt mutatják.
Ez egy szomorú dolog, mert egy picit olyan albán ez.
Igen, de lehet, hogy csak mi vagyunk nagyon beleragadva abba, hogy a műszerfalnak egy ilyen egy tömbből kifaragott valaminek kell lenni, vagy legalábbis nem szabad, hogy kilógó sarkai legyenek, mert az nem is feng shui, meg bele is akadhatnak az ide-oda repkedő utasok, és lehet, hogy ezt átgondolták, és arra jutottak, hogy de ez így lehet.
Simán lehet, csak az ennél egyel drágább autóiknál mind a kettőnél megcsinálták azt, hogy helyen legyen a műszerfal az ember keresné. Mert az, hogy a vezetés közben az ember hová tud figyelni, az egy jól meghatározható, nagyjából téglalapú dolog, vagy tér.
A helyzet az, hogy ez a rövid adás közbeni keresés elvezetett engem a The Verge cikkéhez, ennek az a címe, hogy miért ilyen furcsa a Tesla Model 3-nak a műszerfala. De természetesen nem lenne jó ötlet, ha most nekiállnék elolvasni. Legalábbis egy nagyobb vágás lenne szükség. De hogy itt akkor ezt megmagyarázzák nekünk, hogy miért is van ez így.
Hát nagyon-nagyon nagy izgalommal várom, hogy kiderüljön. Hát, ha nem elcseszlovákkodták, hanem van ennek valami komoly és olyan újszerű oka, amire eddig még soha senki nem gondolt.
Ahogy így hirtelen látom, van olyanok a feltételezések között, hogy még egyszer nincsen kész a belső tér, és hogy maga a Tesla is megerősítette azt, hogy azért ez még nem annyira ready.
Ez még a legmegnyugtóbb válaszok egyike.
De a következő pedig az, hogy ez egy önvezető autó, és ezért. Tehát az, amire én úgy tippelgettem. Na jó, belinkeljük ezt a cikket majd, és akkor mi is, meg az olvasók is megtudhatjuk, tehátok, hogy a Verge szerint mi az oka ennek az elrendezésnek.
Jó, és akkor lényegében már csak egy darab hírünk van, és az is rövid egyébként. Amennyiben ma bejelentették, hogy a Nintendo Classic című egy nagyon kicsi dobozba beleszereltük azt a Nintendo-t, amire mindenki vágyott gyerekkorában, és akkor még sokkal nagyobb dobozban lakott típusú eszköznek. Itt van az utódja, a Super Nintendo Classic, ezt Európában is lehet majd kapni, sőt, ha jól tudom, briteknél már elő is lehet rendelni. Egyrészt cukin néz ki, mint ahogy az eredeti vas is viszonylag jól nézett ki, és a másik, ami nagyon fontos, hogy tanultak az előző eszköznek a hibájából, és most hosszabb a madzag a játékgép és a kontrollerek között, tehát nem lesz az, hogy egyrészt be van húzva a tévé a szoba közepére, másrészt pedig mindenki a kanapének a legeslegszélén ül éppen, hogy csak nem lecsúszva.
Hát harmadrészt van rajta 21 előre telepített játék, úgyhogy egyből használatba vehető, negyedrészt pedig $80 kerül mindössze, ami nem egy nagyon komoly összeg a nem is tudom, $600 konzolokhoz képest. Persze ez egy retro cucc, tehát valami egészen más húrokat penget, mint egy PS4, vagy az Xbox One X, bocsánat, Xbox One X. Nagyon cukin néz ki, és tényleg ez azoknak az apukáknak az álma, akik meg akarják mutogatni a gyerekeiknek, hogy mivel játszottak, amikor ők voltak gyerekek.
Igen, ezek igazából csak szépek, na. Nem kéne, nem fogom megvenni, nem sírom szottyosra pálnámat, de szépnek szép.
Én lehet, hogy megvenném. Én nekem volna kedvem marháskodni vele.
Hozzáteszem, gyorsan sosem voltam Nintendo-s. A szomszédsrácnak volt egy játék, amit sosem tudtunk végigvenni. És az a tény, hogy ehhez valahol a világban lehet kapni kazettákat, az nagyrészt elsikkadt a gyepű vidéken, a Nihilben.
Ó, értem. Akkor téged ezért ez nem mozdít meg bezzek, ha egy Commodore 64 emulátort adnának?
Joystickba szerelt Commodore 64-en például van. Az a 10 éve jöttek elő, és akkor szét is hackkelték, tehát valahogyan lehet bele, úgy emlékszem, rakni, vagy ha az enyém az nincs megmodolva, de lehetne bele forrasztani SD kártya foglalatot, és akkor aztán tényleg mindent rá lehet rakni.
De így is van rajta sok játék, nem?
Persze, rohadt sok.
Hát azért ez is elég jól hangzik. Annak, aki játszott, vagy aki C64-en játszott, vagy ott kezdődött a játékos karrierje, annak ez is ilyen csodálatos. Ugye ezek szerintem azért nagyon jók, mert egyrészt rá lehet csodálkozni, hogy úristen, milyen gagyi volt a kompjúterjátékok világa, amikor mi játszottunk vele. Másrészt pedig lehet tesztelni az izommemóriát, ami valószínűleg 30 év után sem felejt, és viszonylag hamar visszajön az a képesség, hogy végigvigyél egy karaktert mit tudom én, Leisure Suit Larry in the Land of the Long Lizards-ban. Vagy a Prince of Persia első részében.
Igen. Arra még emlékszem, hogy a bárba a Kensent milyen szóval lehet bejutni.
Igen.
De erre valószínűleg mindenki emlékszik, ha valaha játszott. Tehát valaha járt a kezében az a régi Xeroxon 4072-szer fénymásolt leírás, ami segített végigvinni azoknak is, akik akkor még nem beszéltek angolul.
Így.
Hiszen a végén volt egy csaj, aki összesen 8 pixelből állt, de mesztelen volt.
Na jó, hát ezeket az élményeket lehet átélni a Super Nintendo Classic retro, nem replika 21 játékkal előtelepített kis ketyerejével. Ez ilyen apáknapi ajándéknak például tökéletes lehet.
Apáknapja, te jó Isten! Mikor van az? Most volt az amerikai?
Most volt, igen, igen, egy hete. És ki is derült, hogy az idei volt az első olyan apák napja, ami, ahol a kütyű és a gaming típusú ajándékok lenyomtak minden mást. Gondolom a zoknit, meg a nyakkendőt. Odáig már nem olvastam el a hírt, csak odáig, hogy a kütyük lenyomtak minden más ajándék kategóriát.
Csak hogy még kicsit előhajtogassam a Commandant Che Guevara énemet. Nem tudok semmilyen olyan amerikai munkaszünetés, vagy ünnepnapot, aminek nem az lett volna, lenne a vége, hogy akkor vegyél valamit. Tényleg a Black Friday-tól a karácsonyon keresztül az apák napjáig, nem tudom, mi van még. Valahogy mindig azok szoktak szembe jönni, hogy most van az alapító atyák napja, vegyél bicskát!
Nem tudom, hogy a veteránok napjával mi van, de biztos akkor is lehet venni esetleg veteránt.
Hát, vagy gépfegyvert. Gépfegyvert egyébként is mindig lehet venni.
Igen, ahhoz még csak ünnep se kell. Jó dolog ez az Amerika.
Nem lenne? Ki kéne találni.
Szerencsére van, úgyhogy ennek a kitalálásával már nem raboljuk a saját időnket, hanem beletörődünk abba a helyzetbe, hogy már 1 óra 32 perce beszélünk, ami majd a szünetek, már a hosszú hallgatások kivágása után 1 óra, nem tudom, 25 percre fog módosulni, csökkenni, de ez így is nagyon sok, ehhez minimum be kell metrózni a városba, meg ki kell metrózni onnan, vagy fel kell ülni a volánbuszra, és át kell menni két településen, hogy az ember meghallgathassa. Úgyhogy
szerintem maradjunk a metrózáson, az úgyis kiszámíthatlan manapság, hogy meddig tart.
Hát igen, viszont csak Budapesten van, ami mindenképpen egy gátja annak, hogy olyan igazán átélhető legyen a példa.
Ez persze igaz. Illetve máshol pontosan járnak, tehát kiszámítható élmény.
Vagy máshol mások járnak pontatlanul, ezt budapestiként én például nem tudom, de úgy képzelem, hogy nem a volánbuszhoz igazítjuk az óráinkat, hanem a mobilhálózathoz, ugye?
Igen. Bár egyébként a vasút az régen volt ilyen vonatkozási pont annyira, hogy amikor évekkel ezelőtt volt egy nagyon jó vasútas kérdés, ez hogyan alakult ki a magyar vasút, hozott magával nagyon sok mindent, tényleg a Tonetszéktől a Bécsi szeletig, akkor azzal jött el az egységes magyarországi idő is többek között. Mert addig ilyen x perc eltérések simán lehettek falvanként, hogyan volt beállítva a toronyóra a templomba, ha egyáltalán volt toronyóra.
Ah.
Viszont a vasútnál első a pontosság.
Megint egy olyan téma, ami hosszabb tárgyalást érdemelne, de nem ma lesz az, amikor hosszabban tárgyalunk erről. Ma már csak az lesz, hogy elköszönünk, és még egyszer arra biztatjuk kedves hallgatóinkat, hogy kommunikáljanak velünk, okosítsanak, jöjjenek, kommentáljanak, beszéljenek bele az életünkbe. Köszönjük a figyelmet, a kezi csókolom.
Sziasztok!